Ez az Inforádió jogi magazinja. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Nem szigorodott, hanem szemléletet váltotta az új polgári törvénykönyv, amikor a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének a társasággal szembeni kárfelelősségét szabályozta, mondta a Réti Antal és társai ügyvédi iroda tagja. Szűcs Lászlóval beszélgettem a részletekről. Új polgári törvénykönyv hatályba lépése előtt már, amikor a tervezetet olvasni lehetett, akkor cégvezetők, vezető tisztségviselők tették fel a kérdést nekünk is, hogy hogy alakul az ő felelősségük, mert hogy úgy látják, hogy sokkal szigorúbb lesz, és kis túlzással mindenért ők viszik a vására a bőrüket. Így lesz?
Kép az nem ennyire fekete-fehér, és szerintem bármire belemegyünk részletkérdésbe, először tisztázok a fogalmakat.
Kik a vezető tisztségviselők?
Kik a vezető tisztségviselők, és ebben a körben a PTK rendkívül egyértelmű, ugyanis pontosan meghatározza, hogy egy adott gazdasági társaságnál ki az, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A vezető tisztségviselő a KFT esetében, ugye ez a leggyakoribb társaság, az minden esetben az ügyvezető igazgató. A részvénytársaság esetében pedig az igazgatósági tagok azok, akik vezető tisztségviselőnek minősülnek. A cégvezető a társaságnak a munkavállalója, aki az ügyvezető igazgató irányítása és utasítása mellett jár el, ő teljesen egyértelműen nem minősül vezető tisztségviselőnek.
Ő a munkatörvénykönyve felelősségi szabályai szerint felel?
Igen, tanulja, neki van egy munkaszerződése az adott gazdasági társasággal. Ez szerint a munkaszerződés szerint rá a munkatörvénykönyve rendelkezései irányadóak. Annyit még azért hozzátennék, hogy ebben a körben sem annyira fekete-fehér a szabályozás, ugyanis a cégvezető az esetek nagy részében vezetőbeosztású munkavállalónak minősül, és mint vezetőbeosztású munkavállaló az ő felelősségi szabályára azért speciális normák lehetnek irányadóak, de hogyha megnézzük a GT, tehát a gazdasági társaságoknak a szabályozását és a munkajogi szabályozást, akkor teljesen egyértelműen ő nem minősül vezető tisztségviselőnek.
A vezető tisztségviselőnek van egy szerződése a társaságával arról, hogy ő a vezető tisztségviselő, akkor először is ezt vegye elő, és ő ez alapján vezető tisztségviselő.
Igen, ugye amikor egy vezető tisztségviselőről beszélünk, akkor a vezető tisztségviselőt a társaság legfőbb szervének meg kell választani, ki kell nevezni. Ezt a kinevezést a vezető tisztségviselő elfogadja, és az elfogadással egyidejűleg az adott gazdasági társasággal vagy egy munkaszerződést köt, vagy pedig a felek között egy megbízási jellegű jogviszony jön létre. Az, hogy munkaszerződés vagy megbízás, ezt alapvetően a felek együtt döntik el.
Hogy kell megvizsgálni azt, hogy a vezető tisztségviselő, akinek a személyi körét most már tisztáztuk, kinek milyen szerződéses jogviszonyban okoz kárt, és eszerint van-e különbség az ő felelőssége között?
Az új PTK vonatkozásában ugye alapvetően két relációban beszélhetünk a vezető tisztségviselő felelősségéről. Az egyik reláció az a vezető tisztségviselő és az őt kinevező gazdasági társaság közötti felelősségi viszony, a másik pedig a vezető tisztségviselő és egy harmadik személy közötti felelősségi viszony. Ez a harmadik személy, ez nem az a személy, aki a gazdasági társaság, hanem egy azon kívül álló harmadik személy irányába fennálló felelősség.
Nézzük az elsőt akkor, amikor a vezető tisztségviselő a saját társaságának okoz valamilyen kárt. Itt milyen felelősségi szabályok vannak, és a korábbihoz képest mi az, ami szigorodott, ha szigorodott?
Ugye a korábbi gazdasági társaságokról szóló szabályozás az alapvetően azt mondta, hogy a vezető tisztségviselő az okozott károkért az őt kinevező gazdasági társasággal szemben felel. És ilyenkor megnéztük azt, hogy végül is mire vállal a vezető tisztségviselő kötelezettséget, amikor ezt a kinevezést elfogadja. Ő arra vállal kötelezettséget, hogy a társaság érdekeinek figyelembe vételével megfelelő gondossággal ellátja az ő feladatát. Ez azt jelentette, hogy neki, mint egy jó családapának mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy az adott gazdasági társaság ne károsodjon. Az új szabályozás az álláspontunk szerint olyan értelemben nem tekinthető lényegi szigorodásnak, hogy nem ezt a gondossági kötelmet ragadja meg, hanem alapvetően abból indul ki, hogyha a vezető tisztségviselő az őt kinevező gazdasági társaságnak kárt okoz, akkor ezért felelős.
És de ki veszi belőle a gondosságot?
Nem egészen így van, hanem amit az új kör, vagy az új szabályozás tartalmaz, az alapvetően az, hogy mikor mentesül ez alól a felelősség alól. Tehát ezt a régi szabályozást nem úgy ragadta meg, hogy mikor mentesül, hanem azt mondta, hogy megfelelő gondossággal köteles eljárni. Az új szabályozás az azt mondta, hogy aki a gazdasági társaságnak kárt okoz, akkor azért felel. Viszont vannak esetkörök, amikor mentesül a felelősség alól. És mikor mentesül a felelősség alól? Akkor, hogyha az adott káresemény az ellenőrzési körén kívül következett be, magyarul ez nem az ő feladata volt ennek az egész döntésnek, tehát nincsen igazán ráhatása ennek az erre az eseményre, ami a kár bekövetkezéséhez vezetett, illetve a szerződés megkötésekor nem volt előrelátható, hogy káresemény következik be, illetve utána már nem tudta elhárítani azt, hogy a kár bekövetkezzen. És ebből látjuk azt, hogy de mikor nem tudja valaki elhárítani, mikor nem látja előre, hogy kár következik be, hát akkor, hogyha megfelelő gondosságot tanúsít.
A két szemlélet közötti különbségnek a gyakorlatban van jelentősége? Mondjuk, amikor bizonyítani kell egy vitában a bíróság előtt?
Nekem a praxisomban többször előfordult már, hogy a társaság és a vezető tisztségviselő közötti felelősségi szabályok vizsgálatra kerültek, illetve a társaság a vezetővel szemben kártérítési igényt érvényesített. Ilyen esetben mindig bizonyítani kellett azt, hogy egyrészt mi volt az a kötelezettség szegő magatartás, ami bekövetkezett, tehát mi volt az a szabály, amit akár munkaszerződésben, akár a felek belső szabályzatban rögzítettek, és a vezető tisztségviselő megsértett. A társaságnak mindig bizonyítani kellett azt, hogy mennyi volt a tényleges kára, és mindig bizonyítani kellett azt, hogy a szerződés szegés és az adott kár között van egy okozati összefüggés. Na most ezek a körülmények, ezek a jövőben is bizonyítani kell, ebben a körben nincsen semmilyen változás, és eddig alapvetően a vezető tisztségviselő azt mondta, hogy jó, de én úgy jártam el, hogy az adott helyzetben általában elvárható volt, én a társaság érdekeinek megfelelően cselekedtem. A jövőben a vezetőnek viszont azt kell bizonyítani, hogy ez a kár, ez egyrészt az ellenőrzési körén kívüli körülményre volt visszavezethető, másrészt ő ezt nem láthatta előre az adott szerződés megkötésének időpontjába, illetve nem tudott már semmit tenni annak érdekében, hogy ez a kár mégse következzen be. Na most sok értelmezés azt mondja, hogy itt kvázi a kimentési okok nehezedtek, tehát ezért a szigorodó felelősségi szabályokról beszélhetünk, de aki végigcsinált egy ilyen pert, és látta, hogy mit vizsgált a bíróság, kinek milyen bizonyítási terhe volt, azért az látja azt, hogy itt korán sem beszélhetünk nagymértékű szigorodásról, itt sokkal inkább arról van szó, hogy az egyébként is elég szigorú bírósági gyakorlatot most megpróbálták a törvényszövegébe átültetni.
Ahhoz, hogy ez jól működjön, most csak a vezető tisztségviselő szempontjából nézve kell lennie egy olyan szerződésnek, ami világosan szabályozza, hogy mi az ő hatásköre az adott cégen belül, mert ha van egy ilyenje, és fel tudja mutatni, és ami ezen kívül eső kár, akkor megnyerte.
Ugye az ilyen típusú kártérítési igényeknek mindig az alapja, és ez teljesen egyértelműen így van az új szabályozásban is, a szerződés szegő magatartás.
Amihez kell
tehát
a szerződés.
Addig nem beszélhetünk szerződésről, vagy károkozásról, ameddig nem nézzük meg, hogy van-e szerződés szegő magatartás. Mi az, ami az adott vezető tisztségviselő kötelezettségét meghatározza? Meghatározza a jogszabály, ugye jelen esetben a polgári törvénykönyv, meghatározzák a társasági dokumentumok, hiszen az alapító okirat és egyéb társasági dokumentum tartalmaz arra vonatkozó szabályozást, hogy mi a vezető tisztségviselőnek a kötelezettsége, és nagyon fontos, hogy meghatározzák belső szabályzatok és az egyedi szerződés, ami a társaság és a vezető tisztségviselő között létrejön. Ezeket a dokumentumokat mind vizsgálni kell, és ebben kell találni egy olyan kötelezettséget, ahol egyértelműen bizonyítani lehet a bíróság számára, hogy ezt a kötelezettségét megszegte a vezető tisztségviselő, a kár bekövetkezése ehhez a kötelezettséghez kapcsolódik.
A vezető tisztségviselő akkor jár el saját szempontjából célszerűen, ha a valós tevékenységét és mindazt, amiért ő képes felelősséget vállalni, a szerződésében is megpróbálja megjeleníteni. Ugye?
Igen, tehát a jövőben biztos, hogy felértékelődnek. Egyrészt a nagyon pontos kompetencia meghatározások, ami lehet egy szervezeti működési szabályzat, vagy lehet például a vezető tisztségviselőnek a munkaköri leírása. Ugye elég sokszor találkozok olyan cégekkel, ahol működik ugyan egy elég bonyolult szervezet, de nincsenek igazán világosan leszabályozva a vezetői kompetenciák, illetve nincsenek a döntéshozó fórumok pontosan meghatározva. És ennek ugye az a következménye, hogy a vezető tisztségviselő döntéseket hoz, aláír, de a tényleges döntéshozatal az nem hozzákapcsolódik, hanem egy másik szervhez. A jövőben nagyon pontosan, és ez a vezető tisztségviselőnek is érdeke, hogy nagyon pontosan meg kell határozni, hogy ha több vezető tisztségviselő van, akkor ők pontosan miért felelősek, illetve a vezető tisztségviselőnek törekednie kell arra, hogy amennyiben a tényleges döntést nem ő hozza, akkor legyen egy olyan dokumentum, egy akár egy levelezés, vagy akár egy formális határozat, amivel ő tudja azt igazolni, hogy ennek a döntésnek a meghozatala, ez nem az ő tevékenységéhez köthető.
Szűcs Lászlót, a Réti Antal és Társai ügyvédi iroda tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.